Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Horváth József, biztonságpolitikai tanácsadó, Alapjogokért Központ.
Ami nekem szöget üt a fejemben, az az, hogy a világ szolgálatai, és most engedjünk meg annyit, hogy különböző okok miatt, de nem biztos, hogy kellő mélységében foglalkoznak olyan újfajta kihívásokkal, amelyeket a klasszikus törvénybetűje szerinti hírszerzésnek és elhárításnak foglalkoznia kell vele, mert közben új kihívások vannak, a 21. században új fenyegetések jelennek meg, nevezhetjük ezt hibrid háborúnak, nevezhetjük ezt negyedik kategóriás hadviselésnek, sok mindennek. A lényeg mindig ugyanaz marad, hogy itt egy újfajta veszélyhelyzetek jelennek meg, már nem csak államok feszülnek egymásnak a titkosszolgálati küzdőtéren, már nem csak titkosszolgálatok, nem csak szervezetbűnözés jelent fenyegetést egy országra nézve, hanem új kihívások és új fenyegetések is megjelennek.
Ez a migráció, és még?
Nem feltétlenül csak a migráció, hanem én arra próbáltam utalni, hogy ezt komplex módon kellene vizsgálni. Tehát ugye ez olyan, mint a gyerekkorunkban, hogyha nekem volt egy mesekönyvem, amiben volt egy hétfejű sárkány, és úgy ábrázolt a rajzoló, ami nekem tetszett akkor, hogy valami vízben volt, a fejek kijöttek a vízből, de a törzsét vagy a testet nem láttuk. És abból nem feltételezhető, hogy egy testhez tartozik mind a hét feje. Na most én itt arra gondolok, hogy amiket most mi látunk az elmúlt évek során, az illegális migrációtól, és hogy a két végletet mondjam, az antifa mozgalom durva aktivizálódásáig az észak-atlanti világban, én azt gondolom, hogy ezek között meg kell vizsgálni azt, hogy lehet összefüggés.
Azt azért ugye mondjuk el hallgatóknak, hogy készült egy tanulmány, Magyar Nemzet Vélemény rovatában lehetett olvasni, ennek kapcsán zajlik ez a beszélgetés, és akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mi az oka annak, amit ön is itt elismer, hogy a titkos szolgálatok nem vesznek észre olyan tendenciákat, amelyek egyébként ott zajlanak a szemük előtt.
Szerkesztő úr, legyünk optimisták, hogy észreveszik. Egy titkos szolgálatnak az a sajátja, hogy titkosan nyomoz, titkos felderítés folytat, titkos információ.
De most mégis számon kér valamit ebben a tanulmányban.
Senki nem kér számon semmit, egyszerűen csak jelzem a saját rácsodálkozásomat bizonyos történetekre, és vélelmeimet fogalmazom meg, hogy ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy itt egy folyamat zajlik az elmúlt akár 30 évben is a szemünk előtt, amit nem vettünk észre, és ahhoz, hogy úgy tetszik, a részemről is egyfajta önkritika abból az időszakra, amikor még aktívan részese voltam a rendszernek. Hogy nem biztos, hogy a akkori szememmel, akkori tudásommal láthattam azt teljes egészében, ami történik. Most talán már a kor miatt, a több információ miatt az ember hajlamos arra, hogy azt higgye, hogy jobban látja az eseményt.
Milyen érdekes, hogy akkor kívülről hamarabb észreveszi, mint belülről kellett volna észrevenni.
Igen. Igen, ezzel, ha úgy tetszik, önkritikát is gyakorolok, tekintettel arra, hogy erre én azt hiszem, hogy most időt, energiát kell szánni, mert ugye az írásomban arra is próbáltam utalni, hogy ha ez a gondolati sor, amit én fölállítottam, akár igaz is lehet, akkor legyünk tisztában azzal, hogy a világ nagyhatalmainak titkosszolgálata és politikusai elégedetten dőlnek hátra, mert nekik nem kellett műveleteket végrehajtaniuk és kockáztatniuk és sok pénzt befektetniük, mert belülről támadják és belülről gyengítik meg az egész észak-atlanti demokratikus rendszereket.
Ráadásul azt is sejtetni engedi, hogy ez nem egy nagyhatalmi törekvés.
Így van.
Hanem a fene tudja.
Így van, ez belülről történő támadás a rendszer ellen, én azt gondolom.
De nem csak egyfajta rendszer, ez lehet amerikai, lehet francia, bármilyen rendszerről beszélünk.
Igen. És
akkor inkább a rend, nem?
Hát igen, de én azt gondolom, hogy ez a fajta támadás abban a szempontból atipikus, hogy nem egy állam, hanem egy gazdasági és politikai érdekközösség, aki most kőkeményen végrehajtja ezeket az akciókat. Mert ha megengedi, ma is megnézzük azt, ami az Egyesült Államokban történik. Elindultunk onnan, hogy egy rosszul sikerült rendőri intézkedés tragikus végeredménye az, hogy meghal egy afroamerikai férfi. A előéletével most nem foglalkozzunk, mert nem ennek a beszélgetésnek a témája, bár az is tanulságos lenne.
Beszéltünk már róla egyébként valamelyik alkalommal.
Világos, de azért tegyük azt is hozzá, hogy ezt a férfit, aki finoman szóval nem volt egy liliomos szűzlány, most már angyal szárnyakkal ábrázolják, és aranykoporsóban temetik el. Tehát az előélete az nem párhuzamba állítható a sajnálatos halálával.
Ez hasonló.
Igen, de azért az, hogy most az embert úgy állítja be a nyugati média, mint egy fajta ikont, akit mondjuk Martin Luther King-gel párhuzamba lehet állítani, azért az egy túlzás. Ez volt a zárójeles része. De az, amit ebből ki akartam hozni, hogy ha megnézzük azt, hogy ezt a tragikus esemény után milyen professzionalizmussal épül föl egy láncolat, és kezd önálló életet élni, aminek már semmi köze nincs ennek a halálesethez, hanem egyszerűen előhúzzák a kalapból azokat a nyuszikat, amiket idáig nem láttunk. Egyrésztről szisztematikusan elkezdik támadni a rendvédelmi szerveket. Látjuk azt, hogy adott esetben már amerikai városokban feloszlatják a rendőrséget, vagy kevésbé rossz esetben a költségvetésükből néhány százmillió dollárt elvesznek, vagy harmadik variációként magáncégeket kezdenek el megbízni, hogy ellenőrizzék az állami rendőrségek munkáját. Majd ezt követően látjuk azt, hogy...
Az egyébként meglevő struktúrák helyett
ellenőrizzenek. Úgy van, így van.
Tehát meg lenne arra hivatott illetékes.
Így van, mert azért ezt tegyük rögtön hozzá, hogy azért ennél a halálesetnél is a rendszer működött, hiszen azonnal felfüggesztették minden intézkedő rendőrt, aki ebben az akcióban ott volt. Megindították a bírósági procedúrát, tehát bíróság elé állítják, már megvádolták az illetékesek őket, tehát ebből a szempontból a jogi oldala megy, és nyilvánvaló, hogy lesz ennek egy polgári oldala is, ahol a család majd egy hatalmas kártérítési összeget fog kapni. Tehát a rendszer működik. Ennek ellenére egy jól felépített támadás zajlik a rendőrség ellen, majd utána ez már kiterjesztik a Nemzeti Gárdára, majd utána ez már megy tovább az összes fegyveres testület felé. És ez az elbizonytalanítási folyamat, ha most az Egyesült Államokra szűkítjük első lépcsőben, azért hihetetlenül veszélyes, mert ezzel egyrészről a világ legerősebb gazdasági és katonai hatalmát belülről kezdi ki ez a fajta métej, ami már az egész világ biztonságára is hatással van, hiszen a legerősebb és legmeghatározóbb NATO tagország gyengül meg, az bizony az Európai Unió biztonságát, az európai NATO tagországok biztonságát is közvetlen közelről érinti. Másrésztről pedig akkor, amikor itt a szemünk előtt folyik egy fajta versenyfutás a világ gazdasági, katonai, politikai újrafelosztásáért, az Egyesült Államok, hogyha elbizonytalanodik, és nem lesz képes a saját és a szövetségi struktúra érdekeit megvédeni, akkor nyilvánvaló, hogy a riválisai kerülnek lépéselőnybe, és még egy gondolat ehhez, természetesen tudjuk azt, hogy novemberben elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban, és nyilvánvaló, hogy az ellenzék számára a Covid vírus után egy ilyen tragédia is, mint egy politikai eszközként jelenik meg, és a politikai szakemberek, akik a választási küzdelmet vezénylik, azonnal rá is harapnak erre a lehetőségre. Csak én attól félek, hogy egy olyan szellemet engedtek ki a palacból, amit a választás után nem biztos, hogyha győznek is a demokraták, vissza tudják szuszakolni ebbe a palacba.
Mindez nem történhetett volna meg, hanem épülnek ki olyan szervezetek szép csöndesen a háttérben, amelyek most tudtak mozgósítani, vagy amelyek most életre tudtak kelni, kijöttek a napra, megmutatták magukat.
Így van, és ez tegyük hozzá, ugye, hogy most már láthatóvá vált ebben a folyamatban, hogy az Antifa nevű mozgalom az globális akciók végrehajtására képes. Mert ezelőtt két évvel még a G7-ek csúcs találkozóján még csak Frankfurt belvárosát verik szét, most ugyanezt láttuk tavaly a sárga mellényes tüntetések kapcsán Párizs belvárosával, majd ugyanezt láttuk New Yorkban, San Franciscóban és több amerikai nagyvárosban. És ha ezeket a képeket valaki szakmai szemmel elemzi, akkor jól látható az azonos kiképzettség, az azonos felszerelés és az egységes irányítás. Meghatározzák azt is, és jól látható módon, és ezt aláhúznám, képzik ki ennek a rohamcsapatnak a tagjait. Például, hogy a rendőri intézkedéssel szemben milyen fajta magatartást tanúsítsanak, akár fizikai oldalról is, hogy legalább 4 rendőr kelljen ahhoz, hogy őket elvigyék az adott helyszínről, hogy olyan képeket lehessen készíteni, amely a rendőri brutalitást fogja alátámasztani. Látjuk a felszerelésükben, a ruházatukban és a támadandó üzletek vonatkozásában is, hogy szisztematikusan választják ki a célpontjaikat, például a luxus üzletek vonatkozásában, hogy ezzel is egy ilyen szélső baloldali mázzal öntsék le ezt az egész történetet, ami a szemünk elő zajlik.
Jó, de azt nem lehetett figyelemmel kísérni, ahogy mondja, éveken keresztül a G7 találkozóknál ott voltak, megmutatták magukat, tehát akár egységesen minden érintett államtitkos szolgálata kellett, hogy foglalkozzon ezzel valamilyen mértékben, vagy az adott országnak a titkos szolgálata, hát azért nagyjából lehet tudni a G7 találkozó előtt, hogy holnap után szétvernek mindent.
Igen, önnek igaza lenne, hogyha nem jogállamokban élnénk, de szerencsére jogállamokban élünk, és addig, amíg az adott országok titkosszolgálatokra vonatkozó törvényei nem jelenítik meg, még ha nem is névvel, címmel, hogy na most az Antifa ez fenyegetést jelent, hanem általában, mint szélső baloldali radikalizmus, amely az állam biztonságát fenyegeti. Mint ahogy ugye teljesen természetesen beszélünk, szélső baloldali radikalizmussal, a neonáci eszmékkel, újfasista csoportokkal szembeni fellépés szükségességéről, hogyha ez nincs meg, akkor az adott ország szolgálatai hiába látnak dolgokat, gyakorlatilag tehetetlenek. Nem véletlen az, hogy Trump elnök most jelenti be, hogy hát akkor terrorszervezetté kell minősíteni az Antifát, és akkor a szolgálatok föl tudnak velük szembe lépni.
Mert idáig, amikor szétfeltek mindent, akkor hogy néztek az Antifára, hogy egy ilyen kis érettségi találkozó utáni eszelős kis happening?
Pontosan így van, tehát ebből a szempontból is azért van egy kettős mérce. Mert hogy itt az előbb beszéltem arról, hogy a szélsőjobboldali szervezetek, csoportosulások vonatkozásában van egy társadalmi és nemzetközi konszenzus. Ehhez képest a szélső baloldali csoportok tevékenységét mindenki egyfajta hallgatólagos, megbocsátó attitűddel közelíti meg, lett légyen az a 68-as generációnak a gyerekei vagy az unokái, hogy hát mi is kim voltunk, kicsit mi is szétvertük Európát, de hát utána betagozottunk a rendbe, ők is kimentek, majd hazajönnek, és utána rendes politikus, meg rendes adófizető állampolgár válik belőlük. Csak én azt hiszem, hogy itt is a spontaneitás már a múlté, itt sokkal inkább a szervezetszerűséget kellene figyelemmel kísérni, mert ilyen jegyeket lát az ember egyre inkább.
De miért pont most? Lehetett volna egy évvel korábban, 2, lehetne jövőre, miért pont most?
Hát ez egy jó kérdés. Ne zárjuk ki azt, hogy a mögöttük lévő őket finanszírozó csoportok most értékelték úgy, hogy akár az illegális migráció eredményeként az elmúlt 5 év során, amihez most hozzájárult a COVID-19-es gazdasági válság, hogy belülről meggyengültek államok, meggyengültek társadalmak, az országok kohéziós ereje adott esetben lanyhulni látszik, ezért vélhetik úgy, hogy most, ha sikerül egy erőteljesebb támadást intézni az állam szövéteinek szétbombázásával, akkor az egy gyors eredménnyel is kecsegtethet.
De hát akkor, hogyha így végig gondolom azt, amit mondott az előbb, idáig is valamiből finanszírozottak, senki nem vizsgálta? Hát kellett tenni repülőjegyet, oda kellett menni, szét kellett verni, ott kellett lakni.
Ha nem elhárítási kategória, akkor nem vizsgálják. Tehát őnek igaza van abból a szempontból, hogy igen, mint a terror szervezeteknél tudjuk, kövessük a pénz útját, és akkor megtaláljuk a terrorcsoportot, finanszírozókat, mozgatóit. Tehát a szolgálatoknál ez a technológia ismert, csak mondjuk, hogyha nemzetközi megközelítésben vizsgáljuk ezt, akkor sokkal nehezebb egy olyan csoport finanszírozásának a nyomait egyértelműen megtalálni, és akár törvényerejű bizonyítékokat is szerezni, hogyha egy nemzetközi hálózatokon keresztül, sok-sok áttétellel keresztül érkeznek meg ezek a pénzek. Tehát, mert a gyarott országban még ugye egy klasszikus kis elit csoportként és az elitet egyik idézőjelben működött egy terrorszervezet, akkor egyszerű volt a feladat. Ma mondjuk egy iszlám állam finanszírozóinak a megtalálása adott esetben már sokkal nehezebb. És egy ilyen antifa radikális csoport mögött lévő finanszírozók megtalálása, mivel itt adott esetben lehet, hogy 10-12 országon és bankokon, szervezeteken, jótékonysági szervezeteken, emberi jogvédő szervezeteken keresztül érkezik meg a pénz, sokkal nehezebb megtalálni a valós finanszírozókat.
Nálunk mennyire aktuális erről beszélni?
Hát én azt hiszem, hogy szerencsére Magyarország csak úgy, mint mondjuk az illegális migráció vonatkozásában időben lépett, és pillanatnyilag ilyenfajta fenyegetettséggel, ami már az államnak az alapjait fenyegetni, nem kell számolni. Azzal együtt, hogy láttuk azt, hogy Magyarországon is képesek voltak itt a Floyd halála után békés tüntetőket kivinni az utcára. Ehhez azért tegyük azt is hozzá, hogy néhány éve ugye azért már volt, amikor itt Budapesten is karácsony előtt gyermekeknek jótékonysági célra vásárolt szánkókat gyújtottak föl, vagy az ország karácsonyfáját akarták fölgyújtani. Tehát vannak ilyen csoportok, amelyek még szerencsére nem képeznek olyan erőt, amely már mondjuk egy világvárost, konkrétan Budapest belső biztonságát is felégetni.
Van jogszabály? Ugye vitatjuk vagy vitatja a jogszabályok létét, meg nem létét, ugye mint alapjául szolgáló valamit a különböző titkosszolgálati műveleteknél. Itt nálunk ez hogy áll?
Hát nézzem, én azt hiszem, hogy a Magyar Nemzetbiztonsági Törvény az kiállta az idő próbáját az elmúlt 21 néhány évben, azzal együtt, hogy időről időre ezt is át kell tekinteni, és én azt hiszem, hogy eljön nem túl távoli jövőben az a pillanat, amikor szakembereknek, jogászoknak és természetesen politikusoknak újra meg kell vizsgálniuk, hogy mennyire hatékony ez a törvény.
A szolgálatok mennyire állnak a helyzet magaslatán?
Hát nézze, itt szerencsére csak a nyílt információk alapján hagyatkozhatunk arra, hogy képet alkossunk. Idáig azt hallhattuk, hogy akár egy Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában, amely mindig ellenzék irányítás alatt áll, Magyarországon működő szolgálatok működését évről évre elismerik szakmailag. Tehát itt én azt gondolom, hogy ebből a szempontból rendben vagyunk. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a napi rutin feladatok elvégzése mellett lennie kell erőnek, energiának, hogy stratégiai szemmel is, akár időben történő előrejelzés lehetőségét megteremtve is kell dolgozni egy szolgálat.
Nemrégen beszéltünk a Nemzeti Biztonsági Stratégiáról. Ez hogyan alkalmazkodik ehhez a mostani időszakhoz, amiről beszélünk például?
A Nemzeti Biztonsági Stratégia az, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon komoly, nagyon jó szakmai háttéranyagot teremt a szolgálatok számára is, hiszen ez nem csak a szolgálatoknak szól, hanem a honvédségtől a katasztrófa védelmen át, akár az energetikai szolgáltatókig. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon jó anyag. Én azt hiszem, hogy betűről betűre ezt a szolgálatoknak olyan szemmel is végig kell olvasniuk, hogy a közelebbi és a középható távon is ebből kiolvasható az, hogy az aktuális fenyegetettségek oldaláról milyen feladatokban számít a segítségükre a magyar kormány.
mennyire lesznek partnerek, a partnerszolgálatok?
Hát én azt hiszem, hogy ez egy nehéz kérdés lesz, hiszen akár a NATO-t, akár az EU-t nézzük, akár a kisebb jellegű szerveződéseket, mint a V4, a titkosszolgálati együttműködés érzékeny felületei azok mindig megmaradnak nemzeti hatáskörben. Tekintettel arra, hogy mondjuk, ha most a két végletet nézem, mondjuk Németországban valószínűleg a német szolgálatok más szemmel nézik, mint ahogy a politika is más szemmel nézi, akár az illegális migrációt nézem, akár itt a jelenlegi antifával kapcsolatos, illetve a rendőrség elleni támadásokkal kapcsolatos megmozdulásokat. Tehát ebből a szempontból én azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell ezt a kérdést nemzetközi együttműködésben is közelíteni, hogy ezzel ne annuláljuk a más területeken viszont életfontosságú és jól működő együttműködést.
Horváth József, biztonságpolitikai szakértő, Alapjogokért Központ. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon van.